Talentum, beszélgetések életről és értékekről. Dr. Breyer János bányamérnökkel Kerek József beszélget.
Dr. Breyer János bányamérnök, nyugdíjas, de a mai napig is aktív bányamérnök vagyok. A Bükkben is talán az ország egyik legszebb helyén, a lilafürödi palotaszálló, hámarító, szeletabarlang és sorolhatnám, mi alatt elhelyezkedő völgyben található pici kis faluban, Hámorban születtem, egy 5 gyerekes munkás család 5. gyerekeként. Egy olyan családba születtem, ahol az édesanyám evangélikus vallású volt, édesapám katolikus. Az én édesanyám evangélikus lévén Hámorban, a szülőfalunkban egy olyan kis létszámú közösség tagja volt, akiknek nem volt templomuk. De az evangélikusok ragaszkodtak a hitük gyakorlásához. Házról házba járva tartották a Isten tiszteleteket. A pap Diósgyőrből kijárt hozzájuk Isten tiszteletet tartani, hol az egyik házban jöttek össze egyik családnál, hol a másiknál, hol a harmadiknál. Természetesen az utca felől lesötétített ablakokkal, mindez az 50-es évek elején a Rákosi korszakban volt. Édesanyám ezekre sokszor elvitt engem, és gyerekfejjel még én ezt a lesötétítést nyilván nem értettem meg, aztán később már rájöttem, hogy miért kellett tenni. Édesanyám ragaszkodott hozzá, hogy vallásos nevelésben részesítsen bennünket. Templomba, a mi kis falunkba szabad volt járni mindenkinek. A nagymisén mindig megtelt a templom. Ez a Rákosi korszakban is így volt. És én akkor voltam első áldozó. Édesanyám nem jött a katolikus templomba. Édesapám meg annyit dolgozott, hogy ő neki ideje nem volt rá, hogy 5 gyereket fel tudjon nevelni. Ez volt az ottani millió. Az anyai nagyszüleim Rudabányán éltek. Rudabányán működött. Az ország egyetlen vasércbányája, akkor még teljes lendülettel ment a kitermelés, és az ottani nagybátyáim, rokonaim mindig megtették, hogy amikor a vakációt ott töltöttük nagymamánál, nagyapánál, akkor elvittek megmutatni a bányát. Annak volt egy külfejtési része, és néha még a mélyművelésű részbe is be tudtunk menni. És ez nagyon nagy hatással volt rám. A mi kis falunknak a másik jellemzője, hogy a kohászatnak is egy járulékos része itt működött a faluban. Fazola Henrikről gondolom sok hallgató hallott, végül is a vaskohászatot ő honosította meg a Bükk térségében. Újmassán még mai napig is működik az őskohó, és ünnepi rendezvényeken csapolnak még vasat benne. Viszont a kovács műhely az lent volt a mi kis falunkban, a Szinvapatak vizét visszatollasztották kis vizesésen, hidraulikusan működtetett kalapácsokkal működtetett kovács műhely volt a faluba. Én gyerekfejjel arra gondoltam, hogy ha a vasércet Rudabányán kell bányászni ahhoz, hogy vas eszközök, szelszámok, bármik készüljenek, akkor azt valakinek ki kell bányászni, de ha ez más fémből készül, akkor azt is valakinek ki kell bányászni, és ez fordított a bányászat felé, mint gyereket. Egy 5 gyerekes család akkor se volt egy jómódú család, éppen csak, hogy meg tudtunk élni. Jött egy ajánlat egy cégtől, társadalmi szerződés, akkor létezett ez a fogalom, hogy szerződést kötök egy vállalattal, és akkor kapok ösztöndíjat. És egy nagyon komoly ösztöndíjat. Az édesapám akkori fizetésének majdnem a felét elérte az én ösztöndíjam, amit ettől a vállalattól kaptam, ahol aztán 5 évet le kellett dolgozni. Az egyetem választása már akkor egyértelmű volt, hogy Miskolcon szeretnék egyetemen tovább tanulni, és a bányamérnöki karra felvételiztem, és fel is vettek. És végeztem 1969-ben, 5 év képzési idő után. Én egy nagyon zárkózott, önbizalomhiányos, félszeg gyerek is voltam, nem tudom miért, és fiatalemberként is az voltam. Már az egyetemre kerülés is nekem akkora trauma volt, hogy fogok ott eligazodni, a tanulmányi követelményeknek meg fogok-e felelni. Holott kitűnő tanuló voltam korábban, de ez nagyon nyomasztott. És az első előadásokat hogy fogom tudni abban az óriási épület dzsungelben megtalálni, hogy hol lesz a következő foglalkozás, és csodás segítséget kaptam hozzá. Oda jött hozzám egy fiú, az első előadás előtt, és a vállamat megfogta, hogy jaj, de jó, hogy látlak, a menő síelő a Kilián gimnáziumból. Azt mondja, örülök, hogy látlak, hát megnéztem a névsort, egy tankörbe fogunk járni, gyere, bemutatlak a többieknek. Megoldódott az első óriási problémám rögtön, hogy hogy ismerem meg, akikkel egy tanulókörbe leszek, hol lesznek az előadások, a foglalkozások, ugyanis én bejáró voltam, hiszen Hámor Miskolcnak a része, és nem kaptam kollégiumi elhelyezést, a többiek mind kollégisták voltak. Ők rögtön a kollégiumban megismerkedtek egymással, ők könnyebb helyzetben voltak, de jött ez a nem várt segítség. Aztán kiderült, hogy a tanulmányok is nagyon mennek, főként mikor már tisztán a szaktárgyak kerültek előtérbe, akkor már óriási élvezettel jártam az egyetemre, az nagyon tetszett.
Az eredmények növelték annyira az önbizalmadat, hogy a félszegség elmúljon?
Javított. Tehát már az egyetemi következő fél évtől vagy évtől már nem tartottam, mert ha ezeket meg tudtam tanulni, a következő tárgyakat is nyilván fogom tudni abszolválni. Tehát ez a része már működött. Csak az egyetem elvégzése tájékán, az államvizsga után már az, hogy majd az új munkahely, majd az új közösség, majd az ottani kihívások, a felkészültségem, amit az egyetemen szedtem, az elegendő ahhoz, hogy ott hely tudjak állni, újra előjöttek ebben a formában ugyanezek a problémák.
És akkor milyen segítség jött, hogy megtaláld a helyedet?
Nagyon érdekes helyzet, hogy dacára annak, hogy én nehezen kerestem kapcsolatokat más emberrel, velem viszont igen, és ez volt a segítség, hogy ahogy bekerültem a kezdő munkahelyemre, rögtön voltak, akik úgy fogadtak, mintha évek óta ismertek volna. Ez volt a segítség. Nagyon sok önzetlen segítséggel találkoztam.
Hol volt az első állásod?
A Mátrai szénbányák volt, ahová kerültem, és egy egészen furcsa helyre. A Paksi atomerőmű földmunkáit a Mátrai szénbányák egyik üzeme végezte, és engem oda helyeztek bánya felmérőnek, geodétának. És a paksi erőműi létesítmények kitűzéseit kellett végezni a Budapesti Műszaki Egyetem geodézia tanszéke felügyelete alatt. Pár hónappal később a Budapestről lejáró kolléga azt mondta, nem kellek én már ide, jövök majd ritkábban. Nagyon jól esett.
Akkor mondhatod, én már az alapozásnál ott
voltam. Igen, az első kapavágásnál.
És ezután?
1993-ban amikor a két vállalatot tulajdonképpen összevonták, az azt jelentette, hogy beolvasztották a mátrai szénbányáknak a működő részeit a mátrai erőműbe. És így nagyon sokan, több száz mátrai szénbányák dolgozó került át erőmű állományba. Akkor bekerültem Gyöngyösre a központba, a bánya tervezési részleghez, ahol két vagy három évig voltam tervező, én lettem a csoportvezető, és szigorúan lépcsőfokonként indultam fölfelé a beosztásokban, és az integráció előtt már én voltam a mátrai szénbányáknál a műszaki igazgató. Az integrációt követően pedig a vezérigazgató helyettese, bányászati helyettese voltam. És hát tulajdonképpen ebből a beosztásból jöttem nyugdíjba.
Mondtad, hogy bányatervezőként kezdted. Mivel foglalkozik egy bányatervező?
A földtani kutatás fúrólyukak által Magyarországon nagyon erőteljesen megtörtént. Nehézipart akartak fejleszteni Magyarországon. Tisztába kellett lenni, hogy mire alapozva lehet ezt az iparfejlesztést végrehajtani. Ezért elsősorban olajra koncentrálva a Mátra és a Bükkaját is helyenként nagyon sűrű hálózatban megfúrták és megkutatták. Egyedül Eger térségében találtak olajat. Még most is látni ezeket a kis bólogató olajkutakat, talán egy-kettő még működik, de a Bükkaján is és a Mátra alján is találtak mást. Ez volt a lignit. Talán nem mindenki tudja, ez egy szénféleség, legfiatalabb szénféleség, 5-6 millió éves. A szénülési folyamatnak abban a stádiumában találták meg ezt a ásványvagyon, ahol még a fás szerkezet is látszik a szénen. Az ágak, a különböző csomók a fában mindenki vehető. Helyenként a kéreg is külön látszik. Erről a szénről tudni kell, hogy nagyon magas a víztartalma, 50% körül van. Akik nem időben vásárolták meg, azok nagyon sokat kínlódtak a tüzelésével. Mindenki azt mondta, mert nem ér semmit, mert nincs ereje. De volt, csak a víz elpárologtatására fordult a fűtőérték nagy része. Ha valaki ezt tavasszal vette meg, koratavasszal, és egy szellős, eső ellen védett területen deponálta, ahol át tudott rajta fújni a szél, el tudott párologni ennek a vízmennyiségnek a nagy része, és szárazon kiváló. Salak nincs. Ha tisztán teszik be a tűztérbe, akkor fahamuszerű a végtermék. Tehát volt egy furrási háló, és az alapján kellett egy bányát tervezni. Nem csak az szerepelt ebben a tervben, hogy ennyi földet kell megmozgatni, hogy ennyi szeret ki tudjunk alóla termelni, hanem az alkalmazandó berendezések technológiai és technikai paraméterei által szabott korlátoknak megfelelő technológiával lehessen ezt kitermelni. És amikor a technológiai terv elkészült, akkor csatlakoztak hozzá a gépészek, akik aztán fölszerelték a bányát azokkal a gépi berendezésekkel, amikkel le lehetett takarítani a földet a lignit telepekről, a széntelepekről, amivel ki lehetett termelni a szenet, és amivel be lehetett juttatni törőberendezéseken keresztül az erőmű széntérre. Eddig tartott a tervezés. Itt óriási ásványvagyon van. 1971-ben, 72-ben már üzemszerűen termelte az áramot az erőmű. 69-ben volt az első dekaszén eltüzelése a kazánban, tehát több mint 50 éve termeljük a lignitet. Valamikor a széndioxid és a kén-dioxid károsították a levegőt. De most már a kénlekötés olyan hatásfokú, hogy gyakorlatilag a kén régen nincs jelen. A kén gipsz alakjában az építőipar használja. A széndioxidról nagyon sokféle vélemény van. Egyes vélemények szerint nem is biztos, hogy árt, üvegházhatású gázként kezelik, de megközelítően sem olyan negatív hatású, mint például a metán.
A mátrai erőmű nem jelent környezetterhelést a környék?
Igazából nem. Igazából nem. A bányaművelés a természeti, környezeti hatásoknak egy nagyon erősen kitett tevékenység. Lent a bányagödörben ilyenkor nem 35 fok van, hanem sokkal több. Télen, amikor megül benne a hideg, már kint a kerteket művelik, de lent még mínusz van, mert megül benne a hideg levegő. Azon kívül esők sártengerré tudják változtatni a bányát ősszel és tavasszal, úgyhogy az olyan nagy teljesítményű amerikai és japán gyártmányú óriás dózerok is úgy elakadtak, hogy hónapokig nem tudtuk kimenteni őket, csak amikor a tavaszi száradás jött, akkor lehetett közelébe jutni. És hát sajnos volt egy olyan óriás természeti csapás Mátra alján. Óriási mennyiségű víz zúdult, egy-két óra alatt majdnem terepszintig felteltek vízzel a bányák. Akkor több mint 120 ember volt műszakban a bányában, amikor ez a vízbetörés bekövetkezett. A műszakot irányító szakembereket, akik abban a műszakban dolgozóknak a munkáját irányították, ilyenre nem lehet felkészíteni. Jó döntéseket hoztak. A dózerkezelőknek volt lélek jelenlétük, hogy rohantak azokra a helyekre, ahol telepített emberek voltak, azok még tudták gyöntölni a sarat meg a vizet, és fürtökben lógtak rajtuk az emberek, és úgy kihorták őket a bányából, hogy sérülés nélkül haza tudott menni mindenki a családjához aznap. Ehhez én úgy gondolom, hogy más is szerepet játszott. A felettünk alóra, igen, gondolok.
Isteni segítség is
kellett hozzá. Ez másképp nem tudott volna megtörténni. És ahhoz is kellett valami. Azt mondták, hogy egy fél évig az erőmű nem fog tudni áramot termelni, az ország nagyon nagy bajban van. És az ötödik nap megindult a bányában a legfelső telepből a széntermelés. Sokan imádkoztak, abban biztos vagyok. Mert ez tényleg egy ember feletti dolog volt, és a hiányzó mennyiséget pedig bükkábrányból gyorsan megszervezve közúton beszállítottuk. Egy percig se szünetelt az áramtermelés, sőt, vissza se esett az áramtermelés.
A már nem művelt bányákat visszaadtátok a természetnek. Igen. Ez is része volt a munkád?
Része volt, pontosan így volt. A kitermelt szén helyére a gépláncok, kotrógép, szállítószallag, hányó rendezőgép helyezte vissza a szén helyére. Legnagyobb részt terepszintig a meddőt, valamilyen mezőgazdasági tevékenység is folyik rajta. Úgyhogy most, akik itt közlekednek, sokan nem tudják, hogy meddőhányon keresztül vezet az út. Az egész bánya gödör rendezett és szép képet mutat. Hagytunk majdnem függőleges falat a gyurgyalagoknak. A legszínesebb madár, ami Magyarországon előfordul. Mindenféle színben pompázik. Gyönyörű vándormadarak. És ott fészkelnek.
A külszíni fejtést azok számára, akiknek nem sok mindent mond ez a kifejezés, mit lehet elmondani, hogy képileg is fogalmuk legyen róla a hallgatóknak?
Ez egy 120-130 méter mély, 2,5-3 kilométer széles, és körülbelül ugyanolyan hosszan nyitva levő óriás gödör. Több 10 millió köbméteres nyitott térség a földben, amiben gépek dolgoznak meghatározott szinteken. A leghosszabb gép 315 méter hosszú, 65 méter magas. Az több, mint egy 20 emeletes ház, a gépnek a legmagasabb pontja. De a többi gép is 40-50 méter hosszú, egy 4 emeletes bérház mozog lánctalpakon. Úgy kell a gépeket elképzelni, és azok fejtik a szenet, illetve termelik le a meddőt a szén fölül.
Hatalmas munka volt oda vinni azt a sok-sok alkatrészt, amiből összeállt végül is az a 300 méteres monstrum.
Igen.
És azt a végén el is kell bontani.
De nagyon-nagyon remélem, hogy valakik meg fogják érteni, hogy micsoda fantasztikus ipari műemlék lehetne. Igen. Belőle. Méghozzá látogatható műemlék. 165 méter hosszú a ledobó gémje. A levegőbe lóg. 165 méter hosszan ki lehet menni a végéig, gyalog. És ott onnan fényképezni lehet, és ezt az óriás monstrumot meg lehetne mutatni az embereknek. Nekünk van egy tudományos egyesületünk, úgy hívják, hogy Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület. Ezen belül lehet, hogy mi tudunk valamit tenni.
Szóba került az, hogy műszaki vezérigazgató helyettes voltál. Arra gondoltam, hogy vannak olyanok, akik elfelejtik, hogy honnan indultak. Te végigjártad a beosztásoknak a lépcsőfokait. Nem lehetett könnyű folyton megfelelni az elvárásoknak, de azért az embereknek is meg kellett felelni.
Igen, talán dicsekvésnek hangzik, de én gondolom, vagy remélem, hogy a hallgatók is megértik, hogy nem az, hanem visszajelzés. Most sem tudok úgy a városban gyöngyösen menni bárhová, hogy valaki meg ne állítana. Jó napot, főnök! Jó szerencsét, Breyer úr! Jó szerencsét, igazgató úr! Hogy tetszik lenni? De jó, hogy látom! Tetszik tudni? Én ezen a gépen dolgoztam. Egészsége hogy van? Itt nagyon jó egészséget kívánok, meg nagyon szép életet még. És nap mint nap előfordul ez. És ez ajándék. Ez ajándék. Valószínű, hogy nem rossz szívvel emlékeznek rám.
De ez kellett a te életfelfogásod, a te emberséged, és a hitelesség.
Én azt gondolom, hogy amit a szüleimtől kaptam, az elsősorban ez. Apám azt mondta, hogy fiam, jegyezd meg, előre haladni és szépen élni csak munkával lehet. És ettől az intelemtől nem áll messze az, hogy mindig hitelesnek kell maradni. Ennek az alapja az, amit az apámtól kaptam.
A te Isten hited végig töretlen volt. A pozíciód az elég magas volt ahhoz, hogy szemmel tartsanak téged.
Napi gyakorisággal erről nem került szó. azt mindenki tudta, hogy én Isten hívő vagyok. Abból én nem csináltam titkot, hogy hiszek Istenben. Külföldön első dolgunk mindig a templomokat megnézni, bemenni, csendben imádkozni.
Meg hálát adni, hogy az ember ott lehet.
Hogy eljutottam oda.
Volt módod eljutni sok helyre?
Az, hogy utazhattunk. Gyerekkori álmom volt megismerni más embereket, más kultúrákat, más tájakat, más vallásokat, gazdagodni érzelemben, megérteni, hogy minden ember egyforma.
Gondolom, nem csak a műemlékeket nézted meg, hanem az utcákon járva nagyon sok mindent tapasztalhattál.
Borzalmas nyomort is láttam sok helyen. Olyat, amit szerintem európai ember vagy nem hajlandó elképzelni, vagy jobb esetben nem tud elképzelni. Például a 4 éves gyerek a pár hónapos testvérével koldul éjszaka a városban. Ilyeneket megélni és látni, hogy meghalt már szegény, de majd csak hajnalban jön a teherautó, amire földobják. Olyat is láttunk, elég sokat. És tudom, hogy nem tudok segíteni. Egyik pici gyereknek se tudsz adni semmit, mert rád ront a többi, mert annak is kell adni. De nem tudsz egyszerre 300 gyereknek mit adni. Én nagyon szép dolognak tartom, és magam is gyakorlom a segélyezéseket, adományozásokat, de elfedi a valóságot. Elfedi azt, hogy tehetnének a kormányok, hogy ezek a szakadékok ne legyenek ekkorák. Szerencsésebb emberek egy fa alatt élnek generációk óta, de akinek nincs szerencséje, az egész nap járkál kínjába szegény, és éjszakára talán beengedik az aluljárókba őket, de aztán hajnalban, hogy pirkad, megy a rendőr, hogy keljetek föl, mert itt nem sokára a tömeg itt már hullámzik, nem fekhettek itt akárhol.
Az élet igencsak próbára teszi még a hitét gyakorló embert is. Nálad is volt bizonyára ilyen?
Volt. A feleségem, a lányunk születésekor tulajdonképpen a klinikai halál állapotába került. Hosszú harccal hozták őt vissza az életbe, és azt mondták, hogy nem lehet több gyerekünk. Akkor úgy összedőlt a világ. Ezt követően jött a csoda. Egyszer szólt a nejem, hogy terhes vagyok. És jött a fiunk. Fölmertük vállalni, mert bíztunk Istenben.
És sok éve éltett boldogan egymás mellett, hanyadik?
54, és nagyon, nagyon boldogak vagyunk. Én sokat kaptam ajándékot Istentől. Az, hogy nekem minden nap önkontrollt kell gyakorolnom, most tudatosodott bennem, hogy azt is az Istentől kaptam. Hogy ellenőrizzem magam, hogy megfeleltem-e annak az elvárásnak, aminek meg kell felelni. Kaptam egy fantasztikus családot. Megkaptam a lehetőséget, hogy testvéreim, akik egyedül maradtak, azoknak segíteni tudjak. Nem csak úgy, hogy felhívom őket telefonon, hanem hogy együtt ünnepelhetünk itt nálunk.
Gondoltad-e volna, mi lesz majd valamikor, vagy ki lesz majd valamikor? A hámori kisfiúból.
Mert gyerekfejjel bennem volt, hogy én mérnök akarok lenni. De az, hogy nekem megadatik, hogy egy ilyen utat járjak be, amit eddig bejártam. Nyilván az álmaimban ilyesmi nem is lehetett benne. Én ezt kaptam ajándékba. Boldog ember vagyok. Ebben minden benne van. Gyönyörű családom van. Sikeres emberek. Megállják a helyüket az életben. Itt a faluban kedvesek, befogadtak. Olyan vagyok már, mintha itt nőttem volna föl talán ebben a faluban. Ez egy jó kis közösség. Boldog vagyok. Sok ajándékot kaptam Istentől.
Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Dr. Brájer János bányamérnökkel Kerek József beszélgetett.